Tehát a 4 Mózes 13-ban. Ez az a történet, amikor megkémlelik Izrael fiai az ígéret földjét, 12-en, és aztán visszajönnek, és csak 2-en gondolják azt, hogy ez jó ez a föld, és az összes többi kém az elcsüggeszti a népet. Tehát visszatértek ebből a megkémlelésből, és azt mondja az ige a 13-28-tól. Így beszéltek neki, és ezt mondták. Elmentünk vala arra a földre, amelyre küldtél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak a gyümölcse, tehát szakítottak egy óriási szőlőt, amit 2-3 ember vitt, ez annak a gyümölcse, ez a szőlő, csak hogy erős az a nép, ami lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, még Anák fiait is láttuk ott, Amálek lakik a délfelől való földön, Kitteus, Jebuzeus, Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És hát ugye itt folytatták, és aztán azt mondják a 32-ben, hogy nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunk. És utána folytatják a 33-ban azt mondják, hogy a föld, amin átmentünk, hogy megkémleljük, az olyan föld, ami megemészti a lakóit, az egész nép is, amit láttunk, azon szálas emberekből áll, és láttunk ott óriásokat, az óriások közül való Anák fiait, olyanok voltunk a magunk szemébe, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk. És akkor ezután folytatják, elkezdtek sírni, egész éjszaka zokogott a nép, és zúgolódtak, és azt mondják itt, hogy a 14.2-ben, az egész gyülekezet azt mondta, vaj, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vaj, ha meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt hújjunk el, feleségeink és kicsieink prédára legyenek? Nem jobb volna-e nekünk visszatérnünk Egyiptomba? Ezt eddig szerettem volna olvasni, és ezen az igén, vagy ezeken, ahogy gondolkodtam, az volt nekem nagyon megdöbbentő, hogy a nép az érzelmeik és a lelkük olyan szinten felkavarodott, holott Isten mondta meg nekik előtte, hogy az a ti földetek lesz, azt én elkészítettem nektek. Tanúi voltak a 10 csapásnak, tanúi voltak a Verestenger kettéválasztásának, olyan dolgokat láttak, amik óriási csodatételek voltak, és Isten azt mondta, hogy tiétek lesz a föld, és akkor meglátták ugye az óriásokat, meg mindent. Sok helyen végig csak arról beszélnek, hogy az miért nem megy, és utána elkezdtek zokogni, sírni, kiborultak, kikészültek, egész éjszaka sírtak, és a lelkük annyira felkavarodott, és úgy fölháborodtak, hogy végül oda jutottak, hogy megölik, inkább megkövezik ott Mózest meg a vezetőket. Tehát teljesen ki voltak készülve, és nekem az a része nagyon megdöbbentett, hogy amikor azt mondják, hogy bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, és, vagy ebben a pusztában, tehát ők elkezdték a halált kívánni. Az a megdöbbentő nekem ebben, lefestették a tényállást, elmondták, hogy mit láttunk, így fölvázolták, elmondták, hogy ők hogy látják a saját maguk helyzetét és a saját maguk lehetőségeit, és mindebből teljesen kifelejtették Istent. Az egész tényező mindebből, Istenről egy szó se volt, nem esett szó arról, hogy Isten mire képes, és hogy mindezek mellett Isten milyen. Tehát az isteni tényező az teljesen ki volt felejtve, úgy fölkorbácsolódott a lelkük, és az érzelmeik, tehát a félelem olyan szinten elhatalmasodott rajtuk, totálisan kifelejtették Istent. Mint hogyha így az addigi eltelt hónapba vagy hetekbe, így ott se lett volna. Ez megdöbbentő. És hogy ráadásul teljesen egy hazugságba fordult át az egész kép, az egész helyzetértékelésük, amit ahogy ők értékelték a maguk akkori helyzetét, a lehetőségeiket, a szituációikat. Ez volt, ami engem nagyon letaglózott, hogy ezek halni készülő emberek voltak, és hogy inkább a testi halált kívánták, és sokkal jobban féltek a fizikai haláltól, mint hogy azt mondták volna, attól félünk jobban, hogy Istentől elszakadunk. Mindent kimertek mondani, ami a lelkükbe volt, teljesen átadták az uralmat a lelki világuknak, a félelmeknek, az érzéseknek, és nem jött föl az bennük, hogy nem durva ez, hogy nekünk még mindig csak egy testi szinten tartunk, még mindig csak ez a fizikai dolgok veszik le a mi tekintet, ami az fókuszálja a mi életünket, hogy most fizikailag meghalunk a pusztában, mert nincs víz, meg nincs hús, vagy majd az anák minket legyőz karddal. Ettől ők jobban féltek, mint hogy Istentől elszakadnak. Egyáltalán nem tudtak erre figyelni. Mostanában többször felolvasta Krisztián azt az igét, hogy a Lukács 14:26-ból, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvérét, nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. És mikor ezt felolvasta, a Krisztián is azt mondta, hogy ő megnézte azt a szót, hogy meggyűlölni a maga lelkét, ott mi van, és hogy ott hát ott az van, hogy gyűlöl, az a szó van ott eredetileg is. Gondolkodtam azon, hogy ez mit jelent az én olvasatomban, ahogy nekem Isten ezt elmagyarázta, mit jelent ez a mindennapi életben, hogyan kell ennek kifejeződnie. És számomra egyrészt azt jelenti, hogy nem hagyom azt, hogy az érzelmeim, vagy a félelmek, amik bennem vannak, azok Istentől elszakítsanak, vagy eltávolítsanak. A másik az, hogy nem hagyom azt, hogy az érzéseimen keresztül egy más Istent lássak, mint aki ő valójában. Tehát, hogy egy másféle személyiségre asszociáljak, és az érzelmeim mondják meg nekem, hogy Isten milyen. Nem hagyom azt sem, hogy az érzéseimen keresztül én magamat másnak lássam, mint akinek Isten engem lát. Tehát az önértékelésünket sem a pillanatnyi rossz, negatív érzések, vagy a hullámzó lelki világunk határozza meg, hanem Isten igéje. A másik az, hogy nem hagyom azt, hogy a félelmeim, vagy a rossz érzéseim, az érzéseim engem meggátoljanak abban, hogy átvegyem Isten igéjét az életemre, hogy ráálljak, hogy kijelentést vegyek azokra a területekre is, ami nehéz, ami problémás, amivel gondom van, és hogy átadjam az életemnek az irányítását minden területen, hogy az ige vigyen, és Isten befolyásolja az én életemet, és ő mondja meg, hogy velem mi fog történni. A másik, sok mindent lehet még itt mondani, de még az volt bennem, hogy ami az Izraelhez kötődik, hogy nem hagyom azt, hogy az érzelmeim uralkodása, dominanciája miatt az életemben az értékrend fölcserélődjön. Látjátok, hogy mi történt velük, ők nem tartották fontosabbnak az Istennel való közösséget a kajánál. Tehát kaja kellett nekik, hogy hús, meg víz, meg mindenféle dolgok, és csak ez a manna van itt, mondták, a lelkünk eleped, mert nincsen itt más, csak manna. És hogy így mondják, hogy hát, hogy a szemünk előtt nincsen egyéb, csak manna. És hogy teljesen megdöbbentő, hogy a kaja szintjére levitték az Úrnak a dicsőségét, és Isten személye, az olyan szinten elhalványodott előttük, hogy ha nem volt kaja, akkor ne jöjjön velünk. Nincs Isten. És ez egy olyan testi létforma, hogy tehát ne értsetek félre, én tudom azt, hogy kell az embernek étel. Ezt hát igen, mi már csak tudjuk, mert szeretünk enni, szerintem ezt megtapasztaltuk mindannyian. Inni is szeretünk, enni is szeretünk, igen. És ez nagyon fontos is, dicsőség az Úrnak, hogy eddig még adott nekünk mindig ételt, meg mindennel ellátott minket, tehát ez fantasztikus kegyelem Istentől, hogy ebbe a világba mi tudunk enni, inni. Ez egy óriási nagy dolog, hogy nem nélkülözve fekszünk le. Dicsőség az Úrnak. Itt csak arra próbálok rávilágítani, hogy számomra ez a léleknek a meggyűlölése, itt sok mindent felsorolt Jézus, hogy apádat, anyádat, testvéreidet, ez azt jelenti, hogy a sorsomat ki fogja meghatározni, és ki fogja vinni, ki fog irányt szabni az életem menetének, és hogy ki mondja meg nekem, hogy mi a célom, ki mondja meg nekem, hogy én elérek-e oda, vagy nem érek el. Ki mondja meg, hogy sikeres leszek-e, vagy nem leszek sikeres. Ezt Isten igéje mondja meg, és ugye azt mondja a Róma 8, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. És ugye a Galáta levélben azt mondja az ige, hogy egy állandó küzdelem van a test, a lélek és a szellem között, hogy az ember merre menjen és mit válasszon. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, ez a Galáta 5.16-ban van, és a test kívánságát véghez ne vigyétek, mert a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Azt mondja a Galáta 5.24, hogy akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Tehát itt ugye láthatjuk azt, hogy nem arról van szó, tehát itt az indulatokról és a kívánságok, vágyakról szól. Ugye nyilván minden embernek a szívébe vannak vágyak, amiket szeretne, ha Isten beteljesítene neki. Más kérdés az, hogy ezek át vannak-e adva Istennek, hogy valóban ő teljesítse be, vagy mi ragadjuk meg ezt, és mi véghez akarjuk vinni, hogy ez meglegyen úgy, ahogy mi szeretnénk. De itt azt mondja az ige, hogy meg kell feszíteni. Tehát, hogyha ezek a bennem lévő indulatok, vagy a bennem lévő vágyak, kívánságok olyan erősen feltörnek már bennem, hogy kiütnék az én életemet arról a pályáról, amire Isten helyezett engem, akkor azt kell mondani, hogy erre halál rá. Az is fontos, hogy amikor az ember ezt ki tudja mondani az életében, Isten soha nem vesz el úgy dolgokat, hogy helyette ne adna jobbat, vagy ne töltené be úgy azt, amire te vágysz, hogy megmutassa azon keresztül, ahogy teljesíti a vágyadat, hogy ő szeret, és ő egy dicsőséges Isten. Tehát ő nem azt mondja, hogy mindent adj ide nekem, és akkor majd lesz, ahogy lesz, hát majd elérdegélsz valahogy. Tehát ez nem erről szól, ez a vele való kapcsolat, a lemondás, ezek nem erről szólnak, de az biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket majd a mennybe fogunk meglátni, mikor oda kerülünk, akkor én ezen gondolkodtam mostanában, hogy óriási megdöbbenések lesznek ott. Hogy akik kincseket gyűjtöttek itt a földön, azok micsoda dicsőségbe fognak részesülni. Akiknek volt mennyei látásuk, akik beleálltak az Isten királyságába, én szerintem azt nem lehet leírni, hogy ott mi fog várni ezekre az emberekre. És még azt szerettem volna folytatólagosan ezzel kapcsolatban mondani, a bennünk lévő félelmek, itt ugye az látszott az Izrael életében, hogy ők nagyon féltek. Nem csak, tehát a félelem miatt a hit sem tudott bejönni az életükbe, mert ők csak az önmaguk képessége alapján mérték föl a helyzetet. Nekünk mire vagyunk képesek? Hát ha ez alapján mérem föl az életemet, akkor azt mondom, hogy nem tudok nyerni semmiben. Hát az embernek a képességei olyan szinten korlátozottak, hogy ha Isten nem lenne velünk, akkor már rég mind elpusztultunk volna. Tehát ez a világ, ez nem arról szól, hogy az ember az mekkora a szuper, hanem Isten ott van, csak nem látják. Tehát nincs tudatában az embereknek, hogy Isten ural mindent, néz mindent, a szemei figyelik a dolgokat, és az uralkodása az ugye nem látható az embereknek, de mi tudjuk, hogy ő irányítja a dolgokat, ő felügyeli a dolgokat, és erőt ad nekünk napról napra. Tehát nem azért tudunk mindig felülkerekedni a problémáinkon, a kísértéseken, vagy megharcolni egy-egy helyzetet, mert nekünk akkora képességeink vannak, hanem azért, mert Isten betölt minket Szent Szellemmel napról napra, és táplál az igéből, ad nekünk rémát, etet minket, és ez visz minket tovább minden nap. Nem a mi erőnk, hanem a Szent Szellem ereje. És a félelmekkel kapcsolatban, mivel úgy látom, hogy az egyik fontos dolog, hogy az emberekben ma rengeteg a félelem. A keresztényekben is sok a félelem, és ez különböző területektől tart minket távol. Van, akit attól tart távol, hogy ide kiálljon, és egyet imádkozzon. Egy ima elmondásától tart valakit távol, mert fél. A másik embert attól tartja távol, hogy barátságokat építsen, beszélgessen. Van, akit attól tart távol, hogy egy új munkahelyet keressen magának. Van, akit attól, hogy tehát egyszerűen ilyen egyszerű dolgokra mondom, hogy sok minden félelem van. És két dolog volt, amin gondolkodtam, hogy akkor mik azok a módszerek, amin keresztül a lelkünket mi kordában tudjuk tartani, és meg tud szentelődni a lelkünk, az érzelmeink. És az egyik dolog volt, ugye, amikor a félelmekkel kapcsolatban gondolkodtam, ezt mindannyian ismeritek jól az 1 János 4.18-ban, amikor azt mondja János, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Most nem erről a szeretet részéről szeretnék beszélni, mert itt János arra utal, hogy Isten szeretetében kell meggyökerezni ahhoz, hogy rájöjjél arra, hogy nincs okot félni az életben, mert ő veled van és szeret téged és támogat, hanem arról szeretnék beszélni, hogy az Ézsajás 8-ban azt mondja az Isten igéje, Ézsajás 8.12, először 11, mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek útján ne járjak, mondván, ti ne mondjátok összeesküvésnek, amit a nép összeesküvésnek mond, és a félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek, a seregek urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek és őt rettegjétek. És ő nektek szent hely lesz, de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának és törés háló Jeruzsálem lakosainak. Én tovább nem olvasom. Tehát azt mondja Isten maga, hogy a világ fél, az emberek félnek, mindenféle félelmek vannak az emberekben, akik az Urat nem ismerik, és ezek az ő életüket irányítják. De azt mondja, hogy ti ne abba az irányba menjetek, ahogyan ők viselkednek, ne azt a látást fogadjátok el, és nektek nincs okotok attól félni, amitől a világ fél, hanem azt mondja, hogy válasszatok mást. Azt mondja, van egy másik módszer, ez sokkal célra vezetőbb, és azt mondja, hogy Isten félelem, féljétek az Urat, és rettegjétek őt. Na de hát akkor ugye mit jelent ez? Mert már többször beszélgettünk itt a gyülekezetbe erről, hogy akkor mi is az Isten félelem, hogy most akkor, hát hogyha most bátran oda mehetek, akkor most hogy féljek, meg most mi féljek? Hát ugye beszéltünk erről többször, hogy mi az Isten félelem, és én azon gondolkodtam, hogy ahogy én megéltem ezt, én úgy tudom ezt elmondani, nyilván egyrészt Isten személyének egy olyan tisztelete, egy olyan megbecsülése, egy olyan módon való felértékelése az életemben, ami mindennél előbbre való, egy első helyet adok Istennek, de az érzelmekkel kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyobb uralmat adok Istennek az életemben, mint a bennem dúló érzéseknek vagy félelmeknek, és megadom neki, hogy az övé legyen az első hely, és nem foglalkozok jobban az érzéseimmel, mint azzal, hogy Isten legyen elől, és ő döntsön. Nem a félelmeim döntsenek, hanem döntsön ő, mert én nem dédelgetem jobban az én érzéseimet, mint amennyire fontosnak tartom Istent. És hogyha ő az egész igéjéből engem arra biztat, nem is tudom megszámolni, hogy az ige hányszor beszél arról, hogy ne félj, csak higgy. Felolvasok mindjárt még erről. Azt mondja, hogy, tehát, hogy a döntő szó az életemben legyen Istené. Mondja meg ő, hogy féljek-e, vagy ne féljek. És hát mit mond? Azt mondja, hogy ne féljek. Hát döntse már el ő. Hát ne én döntsem már el ezeket. Hát ugye azt mondja Péter is, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességbe tisztítsátok meg, a képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre. Tehát a lelkedet tisztítsd meg, és engedelmeskedj az igazságnak. Na de hát akkor ugye mit is jelent ez? Az, hogy a lelkemet, az érzelmeimet is megszentelni hagyom, megváltoztatni hagyom az igazság által. És hogy azt mondom, hogy aha, azt mondja Isten, hogy ne féljek. Jó, fú, baromira félek, de fú, akkor most ráállok erre az igére, és hát hagyom, hogy az a valóság, az az erő, ami ebben az igében van, az rám szálljon, betöltsön, és megszenteljen engem, és megváltoztassa azt, amin, ahogy én látom ezt az egész helyzetet. És ugye, még ezt gyorsan felolvasom, ahogy Józsuéval beszélt, a Józsué egyben azt mondja, hogy mikor Józsuénak adta ezt a feladatot az Úr, hogy be kellett vinnie Izraelt az ígéret földjére, azt mondta, hogy te viszed át ezt a népet, és menjetek át a Jordánon, és bátorította Józsuét. Tehát óriási feladat állt Józsué előtt, ezt így szerintem mindannyian látjuk, hogy tehát ez egy emberfeletti dolog volt. Ebbe tényleg jócskán ott kellett, hogy legyen a csoda elemek, meg Istennek a dicsőséges jelenléte. És úgy biztatta őt Isten a Józsué 1.5-től, hogy meg nem áll senki előtted életed minden idejében, amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged sem, el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, ami felül megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nekik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amit Mózes, az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék a törvénykönyve a szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-e meg neked? Légy bátor és erős! Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Nem is tudom, hányszor mondja itt el azt, hogy én megparancsoltam neked, hogy ne félj, és ennél többször már nem lehet megerősíteni. Tehát ez nekem ez ilyen nagyon érdekes volt, hogy itt egy milyen dózist kapott Józsué a szolgálata elején arra, hogy végig csinálja azt a harcot, és ő ezt egy olyan példát mutatott nekünk azzal, ahogy ő bevitte a népet, és megharcolták az összes csatát dicsőségesen, győztesen. És ha végigolvassátok a Józsué könyvét, nekem nagyon megérintette a szívem, hogy Józsué egyszer se panaszkodott. Soha. Az egész Józsué könyvében egy ilyen sincs leírva, hogy és panaszolkodik a Józsué, és odaborult az Úr elé, hogy milyen nehéz feladatot adtál nekem, és hogy már mennyire ki vagyok már, mert milyen ez a nép. Semmit nem mondott. Nagyon komoly. Hogy ezt a feladatot végigcsinálta, És közben tudta azt is, hogy hát még azért lesznek ott gondok a táborban, mert azért azt nem mondhatjuk, hogy a nép akkor is tökéletes volt, ugye? Hát elég sok problémájuk volt, amiből a csávából ugye nem tudták, hogy egy kis lopás, egy kis csapás, egy kis ez az, hogy hát azért ott meg kellett oldani dolgokat komolyan, és győztesen befutotta a pályáját, és amit tehát ebben az üzenetben, amit most elmondtam, a Pali üzenetéhez azzal kapcsolódott, hogy Pali ugye arról beszélt a múlt héten, hogy az ige által hogyan tudunk győzni. És én ennek most ezt a részét mondtam el, hogy az érzelmeink fölött győzni kell, mert Izraelt nem önmagában az anákok akadályozták meg abban, hogy bemenjenek, mint óriás ott volt Amálek, vagy mit tudom én kicsoda, meg a kananeusok, hanem először önmaguk akadályozták meg saját magukat abban, hogy bemenjenek. És még egy dolgot mondott a Pali a múlt héten, hogy felolvasta azt az igét, amikor a szadduceusok oda mennek Jézushoz, és elkezdenek ott szórakozni vele, hogy akkor mondja már meg, hogy ha meghal az asszony, akkor majd meg ötször férhez megy, és senkitől se lesz utódja, akkor majd kinek a felesége lesz a mennyben. És akkor ugye Jézus azt mondja nekik, hogy ti nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek a hatalmát. Nem volt előttük tiszta, hogy Isten milyen, nem volt látásuk a hatalomról, a dicsőségről, a nagyságáról Istennek, és pitián erkedtek ott az igén, abszolút nem értették, hogy Isten milyen. Ugyanezt tette itt Izrael. És nekünk nincsen más módunk, lehetőségünk arra, hogy mi megragadjuk Istennek az ígéreteit, birtokba vegyük azokat, és belemenjünk azokba, és a miénk legyen fizikailag, bejöjjön az életünkbe, csak az, hogyha Isten személyére nézünk, és az ő igazságára, az igaz, arra, hogy ő igazmondó, és arra, hogy ő hatalmas Isten. Tehát az ő személyéből kell, hogy kiinduljon a változás, ami életünkbe, látnunk kell azt, hogy ő milyen, meg kell ismernünk a hatalmát, meg kell ismernünk az ő dicsőségét. Nekünk most az ige van itt, hogy ezt megtegyük. És az igén kell gondolkodni. Én ennyit akartam mondani, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Jó, röviden imádkozok, oké? Azt mondta a Klaudia. Halleluja, mennyei atyám! Hálát adunk neked, atyám, azért, hogy elhívtál minket, és hogy a mi életünkre jó a terved. Köszönjük azt, hogy mi is ott állhatunk az életünkben, az ígéret földjén, hogy sok mindent készítettél nekünk, és hogy a szellemed által ma is ezeket leleplezed előttünk. Köszönjük azt, hogy az erő, a hatalom, a nagyság, a dicsőség a tiéd, és hálásak vagyunk neked azért, atyám, hogy te beviszel minket arra a földre, amit nekünk terveztél. Hálásak vagyunk azért, hogy amiket hitben átvettünk tőled, azok megvalósulnak az életünkben. És atyám, imádkozom azért, hogy a hitnek a szellemével támogass minket. Imádkozom azért, hogy szentelj meg minket, a mi érzelmeinket, hogy le tudjunk csendesedni előtted, hogy le tudjuk nyugtatni a lelkünket, Uram, úgy, ahogy Dávid is beszélt a lelkéhez, és megnyugtatta a lelkét, meggyőzte a lelkét az igén keresztül. Uram, imádkozunk azért, hogy ez a mi életünkben is megtörténjen. Segíts nekünk, Uram, ezen a területen. Minden testvéremnek, Uram, adj segítséget, hogy a lelkünkbe dúló viharok, érzelmi kavarodások lenyugodjanak, és hogy látni tudjuk azt, amit terveztél, hogy erősek és bátrak legyünk, hogy bele tudjunk abba menni, hogy kitartsunk, Uram, a harcban, hogy harcolni tudjunk, föl tudjuk venni a fegyvereket, amit adsz nekünk, és hogy megdicsőjön a te neved, Uram, a gyülekezetben. Legyen áldott a te neved, atyám, Jézus nevében. Amen. Amen.